szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. Tizedik fejezet. Szamata gyakorlat, tárggyal végzett meditáció. Számos olyan módszer van, melyet a tudat nyugalmának és kiegyensúlyozottságának kifejlesztése érdekében alkalmazhatunk. Például meditálhatunk egy istenség alakján, de összpontosíthatjuk a tudatunkat egy magszótagra vagy egy tárgyra is, például egy darab fára vagy kőre. Elméletileg semmi akadálya annak, hogy a meditáció alapjaként vagy támaszaként valamilyen fizikai tárgyat használjunk. Elnyugtathatjuk a tudatunkat azon a tapasztaláson, hogy látunk egy bizonyos formát, és bármilyen tárgy hatékonynak bizonyulhat a szamatának, a tudat nyugalmának és kiegyensúlyozottságának kialakításában. Ebben a fejezetben egy rendkívül hatékony módszert tárgyalunk, melynek során egy bindun, azaz kis fénygömbön meditálunk. A meditáció mentális gyakorlat, akár az alapvető szamata megközelítést alkalmazzuk, hogy előidézzük a tudat csendességét és megingathatatlanságát, akár a vipasszanát, hogy belátást nyerjünk a tudat természetébe, akár valamilyen mahajána technikát, hogy felébresszük az együttérzést és a szunnyatát, akár a létrehozás és beteljesülés tantrikus szakaszait. A tudattal meditálunk, tehát magával a tudat természetével kell kezdenünk. Minél jobban értjük, annál jótékonyabb hatású lesz az adott gyakorlat. Amikor a tudatról beszélünk, nem egy tárgyra utalunk. Végső soron nem írhatjuk le a tudatot vagy a tudatosságot úgy, mintha valami lenne. A tudat természete semmi, üresség, és a tudat nem mutat állandó vagy meghatározó jellegeket, például formát, színt, alakot, méretet vagy helyet. A tudatot megfoghatatlanság jellemzi, melyet a térhez hasonlíthatunk, lévén, hogy nincsenek paraméterei vagy határai. Abban, hogy megtapasztalhassuk a tudat természetének kiterjedt, megragadhatatlan minőségét, fontos szerepe van a testhelyzetnek. A testet egyenesen kell tartanunk, ám minden merevség vagy feszültség nélkül. A tudatnak természetes állapotában kell nyugodnia. Nem szükséges, hogy a tudatot a testen kívül vagy a testen belül elhelyezkedő dolgoknak tekintsünk. Nem szükséges a figyelmünket ebbe vagy abba az irányba összpontosítanunk. Csak hagyjuk, hogy a tudat elnyugodjon magának a tudatnak a tágas tapasztalásában. Figyelmünk nem terelődik el, nem tervezgetünk és nem mesterkedünk. Mivel a tudatot nem tapasztalhatjuk kézzelfogható vagy korlátozott dolognak, nem jelenthetjük ki, A tudatom csupán eddig terjed, és azon túl nincs már jelen, már nem érvényes. Nincs tetszőleges határ, amelyen belül még jelen van a tudat, de azon túl már nem. A tudat nem efféle paraméterek szerint viselkedik. Ennek ellenére, mivel nincs közvetlen tapasztalatunk a tudat alapvető megragadhatatlanságáról, hajlamosak vagyunk úgy érzékelni, mintha korlátozott és meghatározott lenne. Naív elképzeléseink vannak az énről, a tudatunkról, a testünkről, és úgy véljük, a tudat valahol a testen belül található. E tévképzetünk szerint viselkedünk, vagyis úgy, mintha a tudat olyas valami lenne, amit kijelölhetünk, határok közé szoríthatunk és rögzíthetünk. A tudat fénylő is, no nem vizuális értelemben, hanem úgy, hogy bármit észlelhet. A fényesség és a megfoghatatlan üresség egyidejűleg van jelen. A fényesség és az üresség nem különül el, hanem ugyanannak a tapasztalásnak a két oldala. Az egyidejűleg jelenlévő üresség és fényesség tapasztalásának megvan az a képessége, hogy dinamikusan és korlátok nélkül intelligens éber jelenlétként megnyilvánuljon. A tudatnak ez a megismerő oldala nem csupán képes az érzékelésre és a tapasztalásra, hanem valóban érzékel és tapasztal. A mi esetünkben a tudat megismerő aspektusa a fizikai érzékek és a belső tudatosság alakját ölti, mely utóbbi egyfajta hatodik érzékként gondolatokat és képzeteket hoz létre. Ha például a hallás testi érzékelő képességét vesszük, megvan bennünk a tudat üres és fénylő természete, mely a hallás tudatosságnak nevezett módon fejezi ki magát. A fül csupán a testi szerv, mely a tudatosság kifejeződésének eszközeként szolgál. Amikor hangot hallunk, különböző elemek vannak jelen. A tudatosság hallás tudatosságként fejeződik ki, a testi szerv pedig kapocsként működik a szubjektív tudatosság és az objektív elemként érzékelt dolog, azaz a fizikai környezetből származó hang között. Valójában a tudat üres, fénylő és korlátok nélküli természetének megnyilvánulása zajlik. Ha szamata meditációt gyakorolunk úgy, hogy valamilyen vonatkoztatási pontot használunk a környezetünkből, akkor egyesítjük a tárgyat, a tudatosság szervét vagy csatornáját és magát a tudatosságot. Ez a három tényező áll össze észlelési szituációként. Ha az érzéktárgy, az érzékszerv vagy csatorna és a tudatosság vagy megismerés ezen észlelési állapotát használjuk, akkor az a felismerés és tapasztalás számos különböző szintjét idézheti elő. Például nyugodt, kiegyensúlyozottságot adhat a tudatnak. Ebben az esetben szamata meditációról beszélünk. Bizonyos belátásban és részleges megvalósításban részesíthet bennünket, ám bár nem abban, amit tökéletes megvilágosodásnak nevezünk. Ez a vipassana meditáció. Amikor valaki elérte a teljes megvilágosodást, és az észlelési szituáció egyszerűen ennek a megvilágosodott lénynek a kifejeződése, akkor mahamudráról beszélünk. Egy észlelési helyzet tehát, a gyakorló szempontjából lehet nyugalom vagy szamata tapasztalás, belátás vagy vipasszaná tapasztalás, és lehet mahamudra tapasztalás, vagyis a tudat természetének és minden jelenségnek végső megtapasztalása. Amikor a szamata módszerét egy tárgyal, fókuszponttal használjuk, akkor egyfajta észlelési szituációt veszünk igénybe. Ha például egy Buddha szobron meditálunk, akkor jelen van egy tárgy a környezetünkben, jelen van a tudatosság eszköze vagy csatornája, ebben az esetben a szem, vagyis a látószerv, és jelen van maga a tudatosság, a tudat éber jelenlétének megismerő tényezője, mely a látás szervén keresztül jeleníti meg magát a ma bizonyos tárgy vizuális tapasztalásaként. Ha tisztán mentális megközelítést alkalmazunk, amelynek során nem használunk fizikai tárgyat, hanem egy mentális tárgyat, például fénygolyót vagy istenségformát hozunk létre, akkor ugyanez a helyzet. Van a tárgy, melyről ebben az esetben nem érzékeljük, hogy a külső környezetben fizikailag jelen lenne, ám ennek ellenére mégis olyas valami, amire a tudat mint tárgyra összpontosít. Van a belső tudatosság, vagyis a hatodik érzék, amely nem a látás vagy a hallás testi érzékszerve, hanem a tudat, mely érzékszervként működik, hogy tárgyakat hozzon létre. Végül ott van maga a tudatosság, az éber jelenlét üres, fénylő és korlátok nélküli állapota, mely a belső tudatosságon keresztül fejezi ki magát, hogy mentális tárgyakat észleljen. Ha az istenség alakján vagy a kis fénygömbön meditálunk, ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. A Prajnaparamita, a tökéletes bölcsesség irodalmában van egy szakasz, mely kijelenti: először van az én, és minden más ebből az én érzetből fejlődik ki. Az én vagy az ego ezen alapvető feltételezéséből alakul ki a testem, a tudatom, mindenem, és az egész világ ebből a hiedelemből jön létre. Mivel adott a tudatnak az a szokásszerű hajlama, hogy az én és az enyém összefüggéseiben tapasztaljon, miközben úgy rögzül a tudaton, mint egy a testen belül található jelenségen, ezt a hajlamot a meditáció eszközeként is használhatjuk. Elképzelhetünk egy meditációs tárgyat fénygömb vagy fénygolyó formájában. Ezt a gömböt a testünkben, mondjuk a szívtájékon vizualizáljuk. Koncentráljuk a tudatot, amely amúgy is mindig az énre és a testre összpontosít, és irányítsuk a figyelmét erre a fénygömbre, melyet a test szívtájékán lokalizálunk. A fénygömb és az, ami tudatában van a fénygömbnek, egyaránt a tudat üres, tiszta és korlátok nélküli természetének kifejeződése. Ezt nagyon fontos megérteni. A tudatosság alanya a tudat megnyilvánulása, és a tárgy vagy a fénygömb tárgyiasított tapasztalása szintén a tudat kifejeződése. Vizualizálhatjuk azt, hogy a testünkön belül, a szív szintjén van egy tojásnagyságú fénygolyó. Tökéletesen gömb alakú, ragyogó fehér színű, átlátszó, háromdimenziós, fényalkotja, és nincs semmi szilárdsága. Úgy képzeljük el, hogy a szívtájékon található, és hagyjuk elnyugodni a tudatot ezen a ragyogó golyón. Elkerülhetetlenül fel fognak merülni zavaró gondolatok a tudatunkban. A meditáció szempontjából azonban ezek figyelemelterelő tényezők, és egyszerűen el kell vágnunk őket, és vissza kell térnünk a szívben lévő, ragyogó, fehér fénygömb tapasztalatához. Ezek a zavaró gondolatok azt jelzik, hogy a meditáció valóban zajlik. A hagyomány szerint a szamatában tett előmenetel első jelzőtáblája az, hogy a gondolatok úgy zubognak, mint a rohanó hegyi patak. Az elme összes tevékenysége tudatossá válik. Ám fokozatosan, ahogy haladunk előre a szamatában, és kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válik a tudatunk, ezek a gondolatok, érzelmek és egyéb figyelemelterelő tényezők megfogyatkoznak. A szamata második stádiumának tapasztalata olyan, mint egy lassan áramló folyó. Még mindig jelen van az az érzés, hogy a tudat működik, de már sokkal inkább uralmunk alatt áll, és nem olyan csapongó. Sajnálatos módon sok embernek támad nehézsége az első szakaszban. Amikor ráébrednek a tudatban zajló tevékenységekre, azt annak jeleként értelmezik, hogy a gyakorlás valamiképpen hibás, vagy hogy nincs áldás dharma gyakorlásukon, netán, hogy ők maguk tehetségtelen meditálók. Nem az a gond, hogy nincs áldás a gyakorláson, és nem is vagyunk reménytelen meditálók. Arról van szó, hogy a tudatban a zavarodottság és az elhomályosulás megkövült szintjei találhatók. Az alapvető nem tudás, a dualisztikus ragaszkodás, az érzelmi zűrzavar és a karma végtelen folyamata megerősödött. Különösen a dualisztikus ragaszkodás és az érzelmi zűrzavar játszik nagy szerepet a meditáció közben tapasztalt mentális nyugtalanságnak. Ez annak a jele, hogy erőfeszítést kell tennünk. Törekvésre, szorgalomra és a gyakorlás iránti elkötelezettségre van szükség. A gyakorlás sikeréhez ezek mellett nélkülözhetetlen az arra irányuló őszinte erőfeszítés is, hogy megtisztítsuk magunkat az említett elhomályosulásoktól és negativitásoktól, valamint hogy az érdemek és az egyre mélyülő éber jelenlét pozitív minőségeit kialakítsuk. A hagyomány szerint a tanítások azt hangsúlyozzák, hogy ez nem is annyira meditáció, mint inkább megszokás kérdése. Azzal, hogy hozzászoktatjuk magunkat a meditációhoz, tapasztalatunk valóban átalakul. Az éber jelenlét tágas birodalmává válik. A meditáció olyas valami, amit megtanulunk. Szokásunká válik, hogy újfajta módon tapasztalunk a meditáció révén, és ez a tágas éber jelenlét spontán megtapasztalásával tetőződik be. A meditáció tehát leginkább a rendszeres gyakorláson alapul, azon, hogy hozzászoktatjuk magunkat a tapasztalás egy bizonyos módjához. Ezt a tapasztalásmódot egy hatalmas víztömeghez hasonlíthatnánk, melynek felszínét nem fodrozzák hullámok. Ekkor megjelenik a boldogság érzése, de nem a végső, üdvös boldogságé, mely határtalan és kifogyhatatlan, hanem egyfajta testi-lelki jóllété, amely meghalad mindent, amiben addig részünk volt, és túl van azon is, amit még világi fogalomrendszerünkkel ki tudunk fejezni. Szintén ez a gyakorlat az alapja különféle természet fölötti erőknek, például a tisztánlátásnak, melyek a gyakorlás előrehaladtával megjelenhetnek. Ha ezen a ponton nem kapunk útmutatást egy képzett tanítótól, akár azért, mert nem állunk kapcsolatban tanítókkal, akár azért, mert nincsenek meg a tanítás megvalósításához szükséges képességeink, zsákutcában találhatjuk magunkat. Az egész életünket eltöltenénk-e boldog, kiegyensúlyozott, békés tudatállapot fenntartásával. Ez azonban hiba a spirituális gyakorlás szempontjából, mert jól lehet a szanszára körforgásán belül az újraszületés magasrendű állapotaihoz vezet, nem a megvilágosodáshoz vezető legfőbb ösvény. Nem képes ugyanis megszabadítani a tudatot, és nem teszi lehetővé számára, hogy meghaladja azokat a korlátokat, amelyek a feltételekhez kötött létezés körében való születést eredményezik. Kétségtelenül erről beszélt Milarepa, amikor azt mondta, ne ragaszkodj a szamata mély tavához, hagyd, hogy kinyíljon a vipasszaná virága. A Milarepa által használt költői példa a mély, nyugodt tó, amelyben olyannyira elmerülhetünk, hogy minden jövőbeli fejlődés lehetetlenné válik. Olyanok vagyunk ekkor, mint a ki nem nyílt vízilílium a tó fenekén, amely a felszín fölé nő, hogy kivirágozhasson. Nem elegendő tehát az, ha kialakítottuk a tudat nyugalmát, azt is lehetővé kell tennünk, hogy az igaz belátás virágba boruljon. A spirituális fejlődés vonatkozásában a meditáció gyakorlata a tudat nagyobb szabadságának és tapasztalásunk irányításának gyakorlata. Ez a szamatával kezdődik, a tudatnak azzal a képességével, hogy a figyelem elterelődése nélkül el tud pihenni. Miután ezt az alapot megszilárdítottuk, gyümölcsözőbb lesz minden általunk használt megközelítés, mint például a további belátás kifejlesztése, tapasztalásunk egy adott aspektusának, például az együttérzésnek és az ürességnek a kimunkálására, vagy a létrehozás és beteljesülés tantrikus technikáinak használata. Szükségünk van tehát valamire, ami elhozza azt a szabadságot, melynek segítségével a tudat kiegyensúlyozza magát, és e szabadságot ki is kell terjesztenünk tapasztalásunk minden vonatkozására. Szükségünk van egy olyan módszerre, amely ezt gyorsan és hatékonyan véghez viszi, mert ugyan érezhetünk indítatást a meditáció gyakorlására, mégis felettébb kevés időnk van rá. Az egyik hatékony technika a fénygömb meditáció korábbi példáját bővíti ki. Gondolatban arccal kelet felé fordulunk, valós testi helyzetünktől függetlenül. A gyakorlat szempontjából az előttünk fekvő irány a kelet. Azt vizualizáljuk, hogy egy gömb van előttünk, amely hasonló ahhoz, amelyet a szívünkben képzeltünk el, ám tőlünk igen nagy távolságra található. 100, 1000, millió kilométernyire van tőlünk keletre. A tudatunkat elnyugtatjuk e kelet felé eső, távoli fénygömb tapasztalásán. Ha tudat helyhez kötött, határok közé szorított valami volna, akkor igen nehéz lenne arra kényszeríteni, hogy megtegye ezt a hatalmas távolságot kelet felé, de bennünket nem korlátozhatnak e fajta vélekedések. Tudatunknak tökéletes szabadságában áll kiterjednie ilyen messzire, sőt még messzebb, bárhová. Ezen a ponton a figyelmünket nyugat felé, azaz magunk mögé fordítjuk, és azt vizualizáljuk, hogy ott egy fénygömb 1000, sőt 10000 kilométernyire tőlünk. Hagyjuk, hogy a tudatunk elnyugodjon e nyugat felé eső, távoli fénygömb tapasztalásán. Ezután a figyelmünket dél felé irányítjuk, mely égtáj tőlünk jobbra található, és elképzeljük, hogy ott egy fehér fénygömb tőlünk 1000, sőt 10000 kilométernyire. Hagyjuk, hogy a tudatunk elnyugodjon e tapasztaláson. Végül a figyelmünket észak felé irányítjuk, amely tőlünk balra található, és elképzeljük ezt a fehér fénygömböt ugyanolyan hatalmas távolságra tőlünk, majd hagyjuk, hogy tudatunk zavartalanul elnyugodjon ezen a tapasztaláson. A következő lépés az, hogy a négy fénygömböt egyidejűleg képzeljük el mind a négy irányban, a szívünk középpontjában lévő eredeti fénygömbbel együtt, és hagyjuk, hogy a tudatunk elnyugodjon ezen az egyidejű tapasztaláson. Az első haszna annak, hogy tudatunk elnyugszik egy adott, választott tapasztaláson, nem más, mint hogy aláássa azt a naív feltételezésünket, miszerint a tudat a fizikai testben található, helyhez kötött és rögzített. Valójában úgy találjuk, hogy a tudat természetének semmi köze a testhez. Az éber jelenlétnek ez az üres, fényes és korlátok nélküli állapota, a tudat természete bármilyen módon megnyilvánulhat. Ez nem csupán a négy irányra és a középpontra igaz egyidejűleg, 100, sőt millió irányon is meditálhatunk egyszerre. Az én vagy ego fixációnk komolyan korlátozza a tudat megnyilvánulásra való képességét. Olyan, mint egy szoros bilincs. Ez a fajta megközelítés, anélkül, hogy fenyegetést vagy veszélyt jelentene a tudat számára, fokozatosan kioldja a bilincset, és a tudat szabadon megnyilvánulhat. A második haszna igen gyakorlati. Nagyon nehéz egyetlen dolgot kiválasztani és kizárólag azon meditálni. A kezdők képességét gyakran meghaladja az, hogy zavartalanul meditáljanak a szívben lévő gömbön. Azáltal, hogy éber figyelmünk fókuszpontját körbeforgatjuk, a nyitottság bizonyos érzésével ruházzuk fel a meditációt. Amikor kissé feszülté válunk, egyszerűen más irányba fordítjuk a figyelmünket. Ez nagyobb játékteret enged a tudatnak, és enyhíti az abból fakadó kezdeti feszültséget, hogy egy helyre rögzítjük. Ugyanakkor mégsem veszítjük el a szamata jótékony hatásait, melyeket ez a megközelítés belénk plántál. Mivel a meditációnak ez a gyakorlata nagyobb szabadságot ad a tudatnak, és irányíthatóbbá teszi, szükségszerűen eljutunk az előre haladott megvalósítás fontos szakaszához, talán a bódhiszatvaság első szintjéhez. Ezen a ponton a tudat képes egyetlen pillanatban tökéletesen fenntartani a meditatív elmélyülés 100 állapotát anélkül, hogy bármilyen ellentmondás vagy konfliktus merülne fel benne. Arra is képes, hogy egyetlen pillanatban 100 emanációt nyilvánítson meg, hogy elérje a megvilágosodást vagy megszabadulást 100 különböző tiszta tapasztalásbirodalom révén, hogy egyetlen pillanatban 100 létező üdvér munkálkodjon közvetlenül, és így tovább. Mindezek a minőségek a tudatnak ez az ereje, az említett meditációs technikának köszönhetően jelennek meg. Kérdések. Rinpoche azt tanácsolja, hogy használjuk a hallószervünket annak felismerésére, hogy minden evilági hang a hang és az üresség egysége. Van kapcsolat-e tapasztalás és a között, amikor a mantrát úgy tapasztaljuk, mint hang és üresség egységét? Abban az értelemben van kapcsolat, hogy minden hang üres, függetlenül attól, hogy a recitált mantra hangjáról vagy a környezetünk valamely elemének hangjáról van szó. A hang mindenképpen üres, nem számít, hogy mi a forrása. Mindazonáltal rendes körülmények között nem így tapasztaljuk a dolgokat. Igencsak meg vagyunk győződve arról, hogy a hang valóban hang, ráadásul teljesen valós, és amikor egy adott hangot hallunk, akkor úgy gondolunk rá, mint ami önmagában és önmagától létezik. Egyes hangoknak kellemes jellegzetességeket tulajdonítunk, másoknak pedig kellemetleneket. A hang komoly, akár üdvös, akár ártó szerepet játszhat az életünkben, mert olyan nagy figyelmet fordítunk rá, és tényleges létet tulajdonítunk neki. A szamata meditáció sajátos megközelítése az, hogy a hangra hangként figyelünk, és egyáltalán nem ruházzuk fel semmilyen tulajdonsággal, még ürességgel sem. A lényeg az, hogy elnyugtassuk a tudatot. Ez a megközelítés épp oly megfelelő, mint bármelyik másik. Fogunk egy érzékszervi tapasztalást, például a hangot, és olyan minőségként használjuk a tapasztalásunkban, amely a szamata kifejlesztésének alapjául szolgálhat. Az istenség meditációt szintén alkalmazhatjuk a tudat ez szamata nyugalmának és kiegyensúlyozottságának kialakítására. Az istenség alakját vizualizáljuk, és a tudatot elnyugtatjuk ezen a tapasztaláson. Ha úgy találjuk, hogy elkalandozik az istenségtől, vagy nem vagyunk képesek tisztán vizualizálni, akkor ugyanolyan hatékony módszer lehet recitálni a mantrát, és elnyugodni a mantra hangjában, mint hangban. A mantra recitációjának hangja szolgáltatja az alapot vagy támaszt a szamata tapasztalásának kialakításához. Akár az elemek hangját, mint külső hangot használjuk a szamata alapjául szolgáló hangként, akár a saját hangképzésünket a mantra recitálása során, mindkettő ugyanolyan hatékony. A lényeg természetesen az, hogy a legnagyobb tévedésünk, az újraszületések körforgásában lévő érző lények, meg nem világosodott lények tévedése nem egyéb, mint hogy azzal a sziklaszilárd meggyőződéssel tapasztaljuk a dolgokat, miszerint az, amit tapasztalunk, végső soron valós. Meg vagyunk győződve róla, hogy ez a test teljességgel valós, és ebből a meggyőződésből szenvedés, betegség és fájdalom származik. Ugyanez mondható el a beszédről, amely a hang egy aspektusa. Biztosak vagyunk benne, hogy a beszéd valami abszolút valós dolog. Amikor szavakat mondunk, akkor a tapasztalást, amelynek során meghalljuk a szavakat, ezt a hangot valami önmagában és önmagától létező valós dolognak véljük. Előny és kár származik ebből a meggyőződésből. A szavak megsérthetnek, megsebesíthetnek és felzaklathatnak bennünket, mert teljességgel valóságként kezeljük őket. Ugyanez elmondható a tudat szintjéről is. A tudatban felmerülő minden gondolatra és érzelemre úgy tekintünk, mintha önmagában és önmagától létező valós dolog volna. Ez a naív feltételezés létünknek nem csupán az ébrenléti állapotára vonatkozik, hanem az álom állapotában is megfigyelhető, amikor a tudat mindenféle dolgokat vetít ki, melyeket úgy tapasztal, mintha végső soron valósak lennének. Ugyanez jellemzi a bardó tapasztalását, a halál utáni tapasztalást is, amikor pusztán a mentális megtestesülés van jelen, de a tudatosságnak már nincs testi alapja. A Vajrayana gyakorlása során három szinten munkálkodunk. Ha szeretnénk a meg nem világosodott lényből megvilágosodott lényé válás folyamatát a lehető legjobban felgyorsítani, ideális esetben egyetlen emberélet idejére lerövidíteni. A forma ürességének tapasztalásává alakítjuk azt a megszokott, naív tapasztalást, miszerint a forma valami szilárd és végső soron önmagában és önmagától létező valós dolog. Átalakítjuk azt a naív tapasztalást, hogy a hang hang, mégpedig azzá a tapasztalássá, hogy a hang nem más, mint az egyidejű hang és üresség. S átalakítjuk a gondolatok, az érzelmek és a tudati tevékenységek tapasztalását, méghozzá az üresség és az értelmes éber jelenlét egységének tapasztalásává. Ha keresztül tudjuk vinni az átalakulást ezen a szinteken, akkor képtelenek leszünk megakadályozni a megvilágosodás bekövetkeztét. A Vajrayana istenség meditációjának célja az, hogy megváltoztassa vagy elmozdítsa ragaszkodásunk gyújtópontját. Jelenleg meg vagyunk győződve fizikai testünk valóságáról, és felettébb ragaszkodunk ehhez az elképzeléshez. Az istenség meditációban önazonosságunkat az istenség formájával való azonosulásra cseréljük. Azt a gondolatot tapasztaljuk például, hogy nem vagyok már ez a fizikai test, Chenrezig vagyok. Egyé válunk az istenséggel, és azonosítjuk magunkat az istensége formájával, melyet úgy közelítünk meg, mint a forma és üresség egységét. A megszokott hangokra és beszédre irányuló fixációnkat felcseréljük arra, hogy úgy érzékelünk minden hangot, mint amely lényegében a mantra, például az Om Mani Padme Hung hangja, ez a hang és az üresség egyidejű tapasztalása. A mentális tevékenységekkel kapcsolatos szemléletmódunkat arra cseréljük fel, hogy a tudatunkban felbukkanó gondolatokat, érzelmeket és fogalmakat az értelmes éber jelenlét egységének, a tapasztalás Mahamudra állapotának látjuk. A Vajrayana gyakorlás megpróbálja keresztülvinni az átalakulást mindezeken a testi, verbális és tudati szinteken. Még ha nem is vagyunk képesek egyetlen emberélet alatt megvalósítani ezt az átalakulást, jelen életünkben megszilárdított hajlamaink nem pusztulnak el a fizikai testtel. A meditáció folyamatos gyakorlásával, valamint azáltal, hogy forma és üresség tapasztalásaként próbáljuk megközelíteni a forma tapasztalását, hang és üresség tapasztalásaként próbáljuk megközelíteni a hang tapasztalását, és éber jelenlét és üresség tapasztalásaként próbáljuk megközelíteni a tudati tevékenység tapasztalását, olyan hajlamokat teszünk szokásunká, szilárdítunk meg, amelyek megnyilvánulhatnak a halál utáni állapotban is, amikor a fizikai test többé már nem korlátozó tényező. A halál utáni állapot bármely pontján megjelenhetnek ezek a hajlamok, és átalakulásként juthatnak kifejeződésre. A Bardó tapasztalás közvetlensége azt jelenti, hogy ha ezek a hajlamok valóban megjelennek, és tudatos tapasztalásunk részévé válnak, akkor ez az átalakulás azonnal végbe mehet, mivel a fizikai test, amely hátráltató tényező volt, nincs jelen immár. Ekkor a forma üres formaként, a hang üres hangként, s a gondolatok és a tudati tevékenység üres jelenlétként történő tapasztalása azonnal beáll. Ez is az egyik oka annak, hogy a Vajrayana olyan gyors ösvény. Lehetőséget biztosít a Bardó állapotban, ha a gyakorlónak nem állt módjában elérni a megvilágosodás eszményét egyetlen élet alatt. A csenrézi gyakorlathoz hasonló istenség meditációk fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A tantrikus gyakorlásban az erőfeszítéseink mellett ott van még az istenség áldása és a mantra áldása. Önnön erőfeszítéseink találkoznak az áldással, ami rendkívül erőteljes helyzetet teremt. Nem szabad alábecsülnünk az olyan hatékony áldást, mint például a mantráé, és méltányolnunk kell azoknak a hajlamoknak az erejét is, amelyeket a gyakorlás során alakítunk ki. A Buddha egyik fő tanítványa egy Sáriputra nevű arhat volt. Az ő édesanyja egyáltalán nem érdeklődött a dharma gyakorlása iránt, és mód felett világias életet élt. Sáriputra szeretett volna segíteni édesanyján, ezért azt ötlötte ki, hogy csengőt szerel az ajtaja fölé, amely minden alkalommal megszólal, amikor valaki belép. Meghagyta anyjának: mostantól fogva új szabály lép életbe a házunkban. Amikor csak meghallod a csengőt, azt kell mondanod: Om Mani Padme Hung. És ez így is volt az asszony élete végéig. Amikor meghalt, tudatossága valamilyen rendkívül negatív karma folytán az egyik pokolvilágban született újra. Ott volt egy hatalmas üst, amelyben pokolbeli lényeket főztek e pokol lakói. Ahogy egyikük kevergette az üstöt a nagy vaskanállal, az nekiütődött az üst falának. A pokolbeli lény, aki egykor Sáriputra anyja volt, hallotta ezt a hangot, és azonnal megszólalt: Om Mani Padme Hung. Egyszeriben megszabadult rettenetes újraszületésétől. Érdemes átgondolnunk ezt a történetet, mert ha elfogadtunk valakit gurunként, akkor ennek a kapcsolatnak alaphangja a gurunkba vetett hitünk és az iránta érzett odaadásunk, valamint abbéli meggyőződésünk, hogy a guru számunkra Buddha. A Buddha viszont mindenütt jelen van. A tudat megvilágosodott állapota nem olyas valami, ami helyhez kötött. A megvilágosodás a tudat alapvető természetének megtapasztalása, amely mindenütt jelen való, mindent átható, és semmilyen módon sem korlátozott, gátolt vagy helyhez kötött. Az, hogy részesülünk-e áldásban vagy sem, attól függ, megvan-e bennünk a hit és az odaadás. Ez az egyetlen tulajdonság, amely megnyit bennünket az áldás befogadására. Az áldás forrását, amely a gurunk, aki számunkra a Buddha, a kelőholdhoz hasonlíthatjuk. Ahol víz van a földön, ott a hold tükröződni fog, függetlenül attól, hogy hány vízfelület van. Ugyanígy, ha valakiben megvan a hit, akkor áldásban fog részesülni. A legkevésbé sem számít, hogy gurunk életben van-e még, vagy hogy jelen van-e testileg. Erre utalt Milarepa, amikor így beszélt: nem fogok itt újra születni, tudatosságom a megnyilvánult örömbirodalmába tér, keleti irányban. A jövőben bárki imádkozik hozzám hittel és odaadással, én ott leszek, és áldásban részesítem őt. Tulajdonságaihoz és képességeihez mérten minden tanító a tőle telhető legtöbbet teszi azért, hogy megfelelően betöltse a szellemi tanácsadó szerepét. Azzal, hogy lámákat neveztem ki az általam nyugaton alapított központokba, a következőket reméltem és remélem. Mivel elérhetővé lesz valaki, akinek van tapasztalata, azzal a tanácsok, információk és az útmutatás olyan forrása válik elérhetővé, amely minden egyes tanítvány segítségére lesz a gyakorlásban. Ezek a lámák, mint minden képzett láma a világon, képesek tanításokat adni azoknak, akik őszintén keresik a megszabaduláshoz vezető utat. Ha egy lámához úgy fordulunk, mint gyökérgurunkhoz, és megvan bennünk a körülményeknek megfelelő hit és odaadás, áldásban fogunk részesülni. A lámát úgy is tekinthetjük, mint őszentsége a karmapa, jó magam vagy bármilyen más tanító emanációját. Hozzáállásunkon múlik az áldás és az, hogy milyen mértékben részesülünk áldásban a kapcsolatból. A szövegek egészen egyértelműek ebben a tekintetben. Ha a tanítvány a három idő összes buthája megtestesülésének tekinti a tanítót, akkor e tanító közreműködésének köszönhetően a három idő buthájának áldásában részesülhet. A tanítvány hozzáállásától függ, hogy milyen mértékben részesül áldásban bármely tanítóhoz fűződő kapcsolatából, és milyen mértékben válik az hasznára. Ha kívülálló megfigyelők lennénk, akik kritikusan viszonyulnak a helyzethez, minden bizonnyal számos hiányosságot fedezhetnénk fel a guru tudásában vagy megvalósításában. Ám ha a tanítványban megvan a hit, akkor az megnyitja a tudatát, ami viszont lehetővé teszi, hogy a kapcsolatból fakadó áldásban részesüljön. Ennek illusztrálására szolgál egy történet, amely az indiai Nalanda buddhista egyetemen játszódik. Amíg az egyetem működött, híres volt magas színvonaláról és az igyekezetről, amellyel az egyetem tudósai és panditjai tanulmányozták, illetve megértették a buddhista tanításokat. Egy időben viszont élt a kolostorban egy idős szerzetes, aki igen lusta volt, és eszeágában sem volt tanulni. Az egyetemet a környék királya tartotta fenn, és minden hónap teliholdján tanítást kért az intézmény egyik tagjától. Erre az alkalomra egy trónt állítottak fel, amelyre a csoport által kiválasztott személynek kellett felülnie, majd tanításban kellett részesítenie az uralkodót és kíséretét. Egyszer az egyetem tagjai úgy határoztak, hogy megtréfálják a lusta szerzetest, és őt jelölték ki a király következő látogatásakor esedékes tanítónak. Amikor eljött az ideje, értesítették az idős szerzetest, hogy ő a soros, és minden tiltakozása ellenére a trónra ültették a király előtt, aki tiszteletteljesen várta a tanítást. A szerencsétlen öreg természetesen nem tudott semmit, csak ült a trónon, és próbált kisütni valamit. Mindössze annyit tudott kinyögni. Tudják, valóban fáj nekem, mód felett sok szenvedést okoz, hogy ilyen ostoba vagyok most, hogy nem tudok semmit. Ezután leszállt a trónról, és látszólag ennyi volt a tanítás. A király csak ült tovább tiszteletteljesen, és csupán ezt az egy mondatot hallotta. Ám mivel úgy érkezett, hogy hitt abban, hogy részesülni fog valamiben, és efelől meg is volt győződve, elgondolkodott a hallottakon, és így szólt. Biztosan mély értelmű az, amit ez az idős szerzetes az imént mondott. A király jól emlékezetébe véste, amit hallott, és otthon is töprengett rajta. Azt értette meg, hogy az alapvető nem tudás az, amikor nem tudunk semmit, és hogy ez minden szenvedés oka. Minél többet gondolkozott rajta, annál inkább megértette, hogy az emberi lét minden szenvedésének gyökere nem egyéb, mint a tudat természetét illető alapvető nem tudás. Minél többet meditált rajta, az alapvető nem tudás annál inkább kezdett átalakulni közvetlen tapasztalássá és éber jelenlétté. A király az öreg szerzetestől kapott tanításnak köszönhetően gyakorlatilag elérte a megszabadulást. Ha nincs hit és odaadás a tanítvány tudatában, akkor nem számít, hogy a guru jelen van-e, vagy sem. Nem vagyunk nyitottak az áldásra, és a guru jelenléte annyira van hasznunkra, mintha egy vadállatot neveznénk a gurunknak. Lényünk mely aspektusait használjuk abban a folyamatban, amikor azonosítjuk magunkat az istenségekkel. Ha az üresség forma nélküli meditációját önmagában kielégítőnek találjuk, akkor hogyan viszonyuljunk az istenség alakjához? Először is, ha tényleg az ürességen meditálunk, akkor az önmagában elég. Nem kell azt éreznünk, hogy az bármilyen szempontból értéktelen gyakorlás. Valójában éppen ez minden meditáció lényege, hiszen a szunnyatá, az üresség minden tapasztalás szíve. Ha képesek vagyunk megérteni a szunnyatát, és hitelesen tudunk meditálni az üresség állapotán, akkor többre nincs is szükség. Mindazonáltal lehet, hogy nem vagyunk képesek előidézni az üresség igazi megtapasztalását. Talán úgy érezzük, ez az üresség, miközben egyfajta tompaságot, kábultságot tapasztalunk a tudatban. A tudat kába, és úgy tűnik, mintha semmi sem történne benne. És tényleg nem is történik benne semmi. Ezt ürességnek véljük, pedig csak a bárgyúság egy finom formája, amelyet a meditációval megerősítünk. Óvakodnunk kell ettől. Ami az istenség alakjának vizualizációjára vonatkozó gyakorlati kérdést illeti, nem hiszem, hogy ez különösebb problémát okozna. Ha valakit gyűlölünk, akkor nagyon könnyű tökéletesen tiszta képet alkotnunk róla a tudatunkban. Ha valaki iránt erős, szexuális vonzódást érzünk, szintén könnyű róla tiszta tudati képet alkotnunk. Ennél fogva semmilyen problémát nem látok abban, hogy tisztán vizualizáljuk egy istenség alakját. Bizonyosan a tudat képességei közé tartozik az, hogy tiszta képet alkosson az istenségről. Nem okoz gondot azt gondolnunk, én vagyok, tehát az sem jelenthet problémát, hogy úgy vélekedjünk, én vagyok Csenrézi. Egyszerűen elmozdítjuk a figyelmünk gyújtópontját a tekintetben, hogy mit gondolunk, mik vagyunk. A jidám meditáció helyes megközelítéséhez az én vagyokhoz fűződő mélyen gyökerező ragaszkodásunkat használjuk. Fixációnkat hétköznapi énképzetünkről az istenség alakjára helyezzük át. Ez a figyelem gyújtópontjának vagy a hangsúlynak a megváltoztatása, mint a régi mondásban, mely szerint ahhoz, hogy megszabaduljunk a fülünkbe került víztől, még több vizet kell beleöntenünk, majd hagynunk kell, hogy az egész kifolyjon. Az egóhoz fűződő ragaszkodásunk legyőzéséhez az egóhoz való ragaszkodásunkat használjuk. Elmagyarázná a bódhiszatvaság 10 szintjét, a 10 búmit? A bódhiszatva megvalósítás vagy búmi első szintje az a szakasz, amelyben az egyénnek közvetlen és folyamatos tapasztalása van a tudat üres, tiszta és korlátok nélküli természetéről. Amikor ez a felismerés többé már nem mulandó tapasztalás, hanem stabil elem, legyen akármilyen csekély, az az első búmi. Ez a tudat valódi szabadságának és tapasztalásunk fölött szerzett uralomnak az első jelentős megvalósítása. Ilyenképpen együtt jár bizonyos minőségekkel, melyek azt mutatják, hogy a tudat valamilyen fokú szabadságát elértük. Míg most a mentális tapasztalás állapotai közül egyet vagyunk képesek tapasztalni, az első bódhiszatva szintre jellemző tudat 101 idejű meditatív elmélyedés állapotát képes átélni egyetlen pillanatban, miközben nem tapasztal ellentmondást. A szövegek 12 ilyen minőségről beszélnek, melyeket úgy neveznek a 12 százas. Hadd mondjak néhány példát. A tudat egyetlen pillanat alatt képes 100 emanációt megnyilvánítani a tapasztalás különböző birodalmaiban, hogy javára legyen a többi lénynek, képes rá, hogy egyetlen pillanatban 100 buddhával találkozzon, képes arra, hogy egyetlen pillanatban 100 tiszta birodalmat tapasztaljon meg, képes arra, hogy felidézzen 100 korábbi létezést, valamint képes arra, hogy előre lássa a következő 100 születés körülményeit. 12 ilyen minőség van, melyet a hagyomány a tudat szabadságának és a tapasztaláson való uralkodásnak az első szintjéhez kapcsol. Ahogy az elsőtől a 10. búmiig eljutunk, majd azon is túl, a tökéletes megvilágosodáshoz, a megtisztulás és fejlődés érdekében tett erőfeszítés, melyet szakszóval az érdemek felhalmozásának neveznek, és a meditáció során tett erőfeszítés, a bölcsesség felhalmozása egyre inkább beérik. Az első búmiban kialakított kiegyensúlyozottság mindinkább a tapasztalásunk részévé válik, és lényünk negatív oldalai egyre szubtilisabbá és erőtlenebbé válnak. Mindez együtt jár a korlátozó vagy gátló tényezők felszámolásával, melyek korábban megakadályozták a tapasztalás kibontakozását. A folyamatot a növekvő holdhoz hasonlíthatjuk. A hold hónap 3. napján kis holdsarló jelenik meg az égen, mely olyan, mint az első búmi. A megvilágosodás felé történő előrehaladás a növő holdhoz hasonló, mely végül teli holddá dagad. E folyamat jele az, hogy az első búmi elemeiként tapasztalt minőségek gyarapodnak. A tudat szabadságának tere kitágul. A szövegek kijelentik, hogy a 12 százas 10-szer annyi lesz a második búmiban, megint 10-szer annyi a harmadik búmiban, és így tovább, tehát mire a bódhiszatva megvalósítás 10. szintjét tapasztaljuk, már nem 100 szamádit élünk át egyidejűleg, egyetlen pillanatban, hanem 10 milliót. Nem 100, hanem 10 millió emanációról beszélünk, nem 100 korábbi vagy jövőbeli létezésről, hanem 10 millióról. A tér kitágult, hiszen a tudat kifejeződését akadályozó negatív, gátló tényezők kiiktatása következtében fokozódott a tudat azon szabadsága, hogy meg tudjon nyilvánulni. A zavarodottság és elhomályosulás minden jelenleg tapasztalt szintjének, az alapvető nem tudásnak, a dualisztikus ragaszkodásnak, az érzelmi zűrzavarnak és a karmikus hajlamoknak megvannak a maguk durva és finom vonatkozásai. Az első búmi együtt jár azzal, hogy teljesen felszámoljuk a tudat karmikus fátylainak durvább aspektusait. A zavarodottság 4 szintje közül ez a legdurvább. A bódhiszatva megvalósítás 7. szintje együtt jár az érzelmi zűrzavar durvább vonatkozásainak felszámolásával. A 8. szint elérésével a dualisztikus kötődés durvább aspektusait iktatjuk ki, míg a 9. és a 10. szinttel a finomabb vonatkozásokat számoljuk fel. Mire elérjük a bódhiszatva megvalósítás 10. szintjét, már csak egyetlen tényező akadályozza és korlátozza a tudatot, az alapvető nem tudás rendkívül finom aspektusa. A teljes megvilágosodás eléréséhez ezt is fel kell számolni. A tibeti szangye kifejezés a buddhaságot, a tökéletes megvilágosodást jelenti, az elhomályosító és korlátozó tényezők minden szintjének teljes felszámolását, vagyis a tudat inherens lehetőségének tökéletes megnyilvánulását. Mi a kapcsolat a szamata és a jiddam meditáció között? A szamata megközelítése egyszerűnek tűnik a jiddam meditációhoz viszonyítva. Kizárólag szamatát gyakoroljunk, mielőtt a jiddam meditációba fognánk? A szamata egyszerűen azt jelenti, hogy a nyugalom és a kiegyensúlyozottság tapasztalását a tudatba plantáljuk. A szamatának számos különböző technikája van. Kifejleszthetjük a szamatát azáltal, hogy egy buddha szobron meditálunk. Azzal is kialakíthatjuk, hogy az istenség alakján a jidamon meditálunk, sőt ezt az utóbbi meditációt úgy javasolják, mint a szamata kifejlesztésének leghatékonyabb formáját, méghozzá azért, mert ez nem csupán a meditáló személyes erőfeszítéseit veszi számításba, hanem az Isten alaktól és a recitált mantrától elválaszthatatlan áldást is. Erőfeszítéseinket kiegészíti a gyakorlással járó áldás, és ez mélyebb, hamarabb megjelenő következményekkel jár. Igaz emellett, hogy gyakorlati szinten az emberek könnyebbnek találják egy kevésbé összetett módszer alkalmazását, és például inkább meditálnak egy fénygömbön, mint egy komplexebb Isten alakon. A szamata kifejlesztésekor tehát a gyakorlati alkalmazás szempontjából az egyszerűbb megközelítés kívánatosabb, míg a hatékonyság szempontjából a jidám meditáció. Rendes körülmények között úgy gondoljuk, hogy az érzékszervek az érzékelési ingerek passzív befogadói, nem pedig aktív közreműködők, melyek segítségével a tudat megnyilvánul. Mondana valamit erről a különbségről Rinpoche? Bizonyos értelemben ugyanarról a szituációról van szó, csak két különböző nézőpontból vizsgáljuk. Vagy ingereket fogadunk be, vagy a tudat nyilvánul meg kívül. A tapasztalaton alapuló nézőpontból azonban pontosabb úgy fogalmazni, hogy inkább a tudat szivárog ki, mintsem, hogy valami beszivárogna. Ami jelenlegi létállapotunkat illeti, a hagyomány a szivárgás szkandájáról beszél. A szkanda a tapasztalásunk kötege vagy halmaza, melyet szó szerint szivárgásnak neveznek, mivel a tudat kiszivárog az érzékszerveken. A tudat tehát nem passzív befogadója az ingereknek, melyek éreztetik jelenlétüket, hanem inkább arról van szó, hogy a tudat kiszivárog az érzékszerveken keresztül, hogy pontosan érzékelje a tárgyat. A tárgy csupán az egyik az érzékelés megtörténtéhez szükséges elemek közül. A tárgy vagy inger mellett jelen kell lennie az érzékszervnek és magának a tudatnak. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.